Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked a mai napot, a vasárnapot, amikor visszaemlékezhetünk a te drága áldozatodra és feltámadásodra. Köszönjük, hogy élő Urunk vagy, aki elé most is örömmel jöhetünk. Ím bejöttünk nagy örömmel, felséges Urunk, a te hajlékodba, hogy meghallgassuk a te szent ígédet. Köszönjük néked, hogy öröm tölthet be bennünket. Ebben a világban, ahol olyan sok szomorúság vesz körül, és olyan sok dolog történik, ami aggodalommal, félelemmel tölt be bennünket. Köszönjük, hogy itt a templomban, a te színed előtt megállhatunk. Áldott megváltónk, áldott Urunk, és örvendezhetünk te néked. Kérünk téged arra, hogy te add meg nékünk ezt az igazi, tiszta örömet, amit a téged félők, a benned bízók, a téged szeretők kaphatnak csak meg. Kérünk, ajándékozz meg szívünket ezzel, és adj szárnyakat nekünk, hogy tudjunk téged örömmel követni, örömmel engedni a te szavadnak, örömmel inni a te beszédeidet, örömmel tartózkodni a te közeledben. Kérünk, hogy így áld meg ma szívünket, lelkünket, töltsd be életünket, és űzd ki belőlünk, és életünkből minden sötétséget, keserűséget, szomorúságot, aggodalmat, félelmet. Töltsd be bennünket a menny örömével, az üdvözültek örömével, a te örömöddel, Jézus Krisztusunk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk Sámuel próféta második könyvéből, a 6. rész első 15 verséből. Leülve hallgassátok meg, és figyelemmel a hosszabb ige szakaszt. Tehát Sámuel próféta második könyvében a 6. rész első 15 verse így szól hozzánk. Ezután összegyűjtötte Dávid Izrael legkiválóbb ifjait, 30 ezer embert. Elindult és elment Dávid az egész hadinéppel Bálé Jehudába, hogy elhozza onnan Isten ládáját, melyet a rajta lévő kérubokon trónoló seregek uráról neveztek el. Az Isten ládáját egy új szekéren szállították, és elvitték Abinádáb házából, mely a dombon állt. Abinádáb fiai, Uzza és Ahió vezették az új szekeret. Elvitték Isten ládáját Abinádáb házából, mely a dombon állt, Ahió ment a láda előtt, Dávid és Izrael egész háza pedig szent táncot járt az Úr színe előtt, mindenféle ciprusfa hangszernek, citerának, lannak, dobnak, csörgőnek és cintányérnak a kíséretével. Amikor Nákon szérűjéhez értek, Uzzá az Isten ládájához kapott és megfogta azt, mert megbotlottak az ökrök. Ezért fellángolt az Úr haragja Uzzá ellen. Nyomban lesújtott rá az Isten meggondolatlanságáért, és meghalt ott az Isten ládája mellett. Dávid pedig megdöbbent attól, hogy az Úr összetörte Uzzát. Ezért nevezik azt a helyet Perec Uzzának mindmáig. Akkor félni kezdett Dávid az Úrtól, és ezt gondolta, hogyan jöhetne hozzám az Úr ládája. Nem akarta hát Dávid magához vitetni az Úr ládáját Dávid városába, hanem elvitette a gáti Obed-Edom házába. 3 hónapig volt az Úr ládája a gáti Obed-Edom házában, és megáldotta az Úr Obed-Edomot és egész háznépét. És jelentették Dávid királynak, hogy megáldotta az Úr Obed-Edom háznépét és mindenét az Isten ládájáért. Elment azért Dávid, és örvendezve elvitte az Isten ládáját Obed-Edom házából, Dávid városába. Mikor 6 lépést tettek azok, akik az Úr ládáját vitték, ő egy bikát és hízott borjút áldozott. Dávid teljes erővel táncolt az Úr színe előtt, és gyolcs efódot kötött magára Dávid. Így vitte el Dávid és Izrael egész háza az Úr ládáját örömrivalgással és kürdzengéssel. Kedves testvérek, még sokan emlékezhetnek a ünnepélyes pillanatra, amikor a magyar korona hazaérkezett, és aztán ilyen ünnepélyes külsőségek között elhelyezték az őt megillető helyen, ugye jelen pillanatban a parlament épületében van, és ott megtekinthető. Hát valami hasonló ünnepélyes dolog volt az, amikor Dávid a szövetség ládát felvitte Jeruzsálembe, aminek azért nagyobb jelentősége volt, mint a magyar koronának, bár a magyar koronának is igen nagy jelentősége van, de a szövetség ládának még annál is nagyobb jelentősége volt. Olvastuk itt az ígében, hogy miután Dávid Isten akaratából és segítségével országa fővárosává tette Jeruzsálemet, elnevezte a maga városának, kétszer is legyőzte, ahogy láttuk múlt vasárnap, a nép főellenségét, a filiszteusokat Jeruzsálem közelében, és ezután jutott arra nagyszerű gondolatra, hogy kezdeményezi a szövetség láda Jeruzsálemben való elhelyezését. A szövetség láda annak idején több helyen is, több néven is ismert helyen volt elhelyezve. Ezt itt a felolvasott ige szakaszban úgy nevezik, hogy Kirjat Baal, vagy Baal Jehuda, Kirjat Jearimnak is nevezték ezt a helyet, de ez mind ugyanaz a hely. Itt volt már 20 éve a láda, a szövetség láda, amit annak idején a zsidók elvittek a filiszteusokkal vívott áfeki csatába, amit elvesztettek, és a szövetség ládát is elvesztették. A filiszteusok hatalmába került, aztán ott mindenféle csapások történtek a szövetség láda miatt, úgyhogy a filiszteusok egy idő után megijedtek, és hazaküldték a szövetség ládát Izrael földjére. És így jutott Kirjat Jearimba, vagy Baalé Jehudába ez a láda. Ott volt Abinádáb házában már vagy 20 éve, körülbelül 20 éve volt ott. Ez a település egyébként 11 kilométerre van Jeruzsálemtől, és hát sem Sámuelnek, sem Saul királynak nem jutott eszébe, hogy különösebben foglalkozzon ezzel a szent tárgyal. Azt olvassuk, hogy Dávidnak jutott eszébe, hogy a szövetség ládát, hát valahogy bevigye az ország centrumába, a fővárosba, és ott egy őt megillető helyre tegye, épített ott egy sátrat, a találkozás sátrát, a szövetség sátrát, hogy majd ott elhelyezik a megfelelő helyen. Hát ma ezt a nagyszerű kezdeményezését vegyük egy kissé szemügyre. Közelebbről ennek a kezdeményezésnek az indokait, illetve azután majd a megvalósulását. Tehát először is Dávid nagyszerű kezdeményezésének, vagy áldott szent kezdeményezésének az indokait vizsgáljuk meg. Ahhoz, hogy megértsük Dávid kezdeményezésének a jelentőségét, meg kell értenünk, hogy mi volt tulajdonképpen ez a szövetség láda. El kell gondolkodni ennek miben létéről. Na most emlékezzünk először arra, testvérek, hogy a szövetség ládát Isten parancsára készítették. Isten mondta Mózesnek még annak idején a pusztai vándorlás során a Sinai hegynél, hogy készítsék el ezt a ládát. Ő határozta meg, hogy milyen fából készítsék, sittim fából készítették. Isten határozta meg, hogy aranyal borítsák be az egészet. Ő határozta, hogy mekkora legyen. Egyébként 1 méter 25 centi volt a hossza, illetve azután 0,75 méter, illetve 0,75, tehát 75 centiméter volt a mélysége és a szélessége is. Nem volt óriási ez a láda. Meghatározta Isten, hogy milyen legyen a fedele, hogy mi álljon a fedelén. Kérubok álltak a fedelén, akik arccal néztek a láda fedele felé, teteje felé. Meghatározta Isten, hogy a szent sátornak a legbensőbb helyén helyezzék el, a szentek szentjében, és megközelíteni csak egy embernek volt szabad egy évbe, a főpapnak, aki az engesztelő áldozat vérével ment oda, és ráöntötte ennek a ládának a tetejére, hogy Izrael népéért elvégezze az engesztelést, Istent kibékítse a népe iránt, és arra vegye, hogy megbocsásson nekik minden ellen elkövetett bűnükért, és megújítsa velük való szövetségét. Isten minden meghatározott azt, hogy hogy kell vinni ezt a ládát, amikor vonulnak a pusztába egyik helyről a másikba, hogy kik vihetik, kik érhetnek hozzá, kik nem érhetnek hozzá. Tehát apró lékos útmutatásokat adott Mózesnek erre a szövetség ládára nézve. Nagyon fontos az, hogy ezt a ládát úgy tekintették, mint Isten trónját. Isten trónját. Ezért is nevezték az Úr ládájának, vagy Isten ládájának. Mivel, hogy Isten azt mondta, hogy a trón fölött fog lakni. És onnan jelenik meg Mózesnek is, ezt olvassuk Mózes második könyvének 25. részében, ott jelenek meg néked a fedél tetején a két kérub közül, és beszélek mindazokról, amiket általad parancsolok Izrael fiainak. Ezért mondják, aztán a Zsoltárokban találkozunk ilyennel, például a 80. Zsoltárban, hogy Isten ül a kérubokon. A kérubokon, a szövetség láda tetején álló kérubokon ül tulajdonképpen, ott trónol. Az Úr a ládától indult el, vagy amikor a láda elindult, akkor azt jelenti, hogy Isten is elindult, vagy Isten elindult, a láda is elindult, összefüggés volt Isten és a láda között. Amikor a láda ott volt a szentében, és a szentek szentjében, és elindították, akkor Mózes egy sajátos formulát mondott, ezt mondta, hogy kelj fel, ó Isten, és szél legyenek szét ellenségeit, ha megérkeztek valahova. Mózes azt mondta, tér vissza, Urunk, Izrael ezreinek seregeihez. Tehát a summa summarum, hogy ez a láda Isten trónjaként szerepelt a zsidóknak a tudatában, mint ahogy az is volt, mert Isten ezt így mondta, és így adta elébük. Érzékelhető jele volt annak, hogy Isten köztük van, mint királyuk, mint uruk, mint parancsolójuk. Aztán emlékezzünk arra, hogy nem csak, hogy ugye Isten parancsára készült ez a láda, és minden körülményt Isten meghatározott vele kapcsolatban, nem csak, hogy Isten trónjaként működött, hanem ebben benne volt a ládában a 10 parancsolat két kőtáblája is. A 10 parancsolat két kőtáblája az először is kifejezi Istennek a törvényét. Ugye ezt hordozta Isten törvényét. Isten a maga törvényét írta fel a Mózesnek adott kőtáblákra, azt a törvényt, ami szerint ő maga működik. Ez Istennek a törvénye. És azt várta el Izrael népétől, hogy ők is úgy működjenek, ahogy ő működik, hozzá hasonlóak legyenek, az ő másai legyenek itt a földön, ők is Isten törvénye szerint éljenek. De a szövetség láda azt is hirdette, hogy megint egy mozzanatot hozzátegyek ehhez, hogy Isten szövetséget kötött a népével, ezért is nevezték szövetség ládának, mert a 10 parancsolat, ami benne volt, nem csak Isten szentségét fejezte ki, vagy tökéletességét, hanem Isten azért adta nekik ezt a 10 parancsolatot, hogy ez legyen a zsidók kötelessége, amit be kell tartaniuk. Isten szövetséget köt velük, és tett nekik nagy ígéreteket, hogy én ezt és ezt fogom tenni ebben a szövetségben, ti meg mit tegyetek? Ezt, ami rajta van ezen a két kőtáblán. Ez a ti dolgotok. Ezért is nevezték a törvényt a szövetség dokumentumának tulajdonképpen. Tehát ez a szövetség ládában benne volt a szövetségnek a dokumentum, és ez áll, ha ránéztek a zsidók, vagy ha tudták, hogy ott van valahol, akkor tudták, hogy Isten a szövetséget sünk. Ő velünk szövetséget kötött, mi erre igen mondtunk, mi összetartozunk egymással. Tehát Isten trónja, Isten szentségének a kifejezője, Isten velük kötött szövetségének a kifejezője volt ez a láda. Ezen túlmenően ez a láda nagyon is világosan hirdette Izraelnek Isten irgalmasságát. Mert hogy ez a tetej ennek a ládának, az volt az a hely, ahol az engesztelő áldozat vérét kellett ugye önteni. Arra az engesztelő áldozatra meg azért volt szükség, mert a ládában lévő 10 parancsolatot a zsidók nem tartották be. Egyedül Jézus tartotta be, ugye, mint már tudjuk ezt, de a zsidók nem. És, vagyis bűnt tettek Isten ellen. Megszegték a szövetséget, nem tartván be annak feltételeit, amiket nekük kellett volna betartani. Ezzel vétkeztek Isten, és Istennek ezért magukra vonták a haragját, ezért Isten kellett kiengesztelni. És hol kellett kiengesztelni? A szövetségláda tetejére öntött áldozat vérével kellett. A nagy engesztelő áldozat vérével kellett Istent kiengesztelni a nép iránt. Megbocsásson nekik, és elfogadja őket, és tekintse őket szövetséges népének, és ne szövetségszegőkként bánjon velük. Tehát ez a szövetségláda, testvéreim, a zsidó emberek számára rendkívüli jelentőséggel bírt. Isten adta nekünk ezt. Ami benne van, azt Isten lényét, az ő szent lényét tükrözi a 10 parancsolat. De az a 10 parancsolat az a szövetség dokumentum, ami a mi kötelességünk betartani. Ami Istenünk, szent Isten, aki velünk szövetséget létesített, és nekünk ehhez méltón kell élni, és e szerint kell élni. És ha nem élünk e szerint, akkor hála Istennek, hogy van engesztelő áldozat, akiért megbékél velünk, és megújítja velünk ezt a szövetséget. Mélységes, központi jelentősége volt a zsidó ember számára ennek a ládának. És most, mint keresztjének testvérek, emlékezzünk arra, hogy ez a szent láda azért előre hirdette a Jézust. Előre hirdette már árnyékként a Krisztust, ez őneki is az árnyéka. Úgy szokták magyarázni ezt, hogy a láda fából készült, ami mutat Jézus emberi természetére. De az, hogy ez aranyjal volt borítva, az aranya tökéletességnek a szimbóluma, mutatja Jézus isteni természetét. Fa és arany. Isten és ember egy szemébe Jézus. Kiben volt benne az Isten törvénye? Jézusban. Jézusban testet öltött az Isten 10 parancsolata. Ő teljes mértékben elegettet minden abban foglaltnak. Benne két lábon járt a 10 parancsolat két kőtáblája. És kiadta vérét azért, hogy Isten megbocsásson azoknak, akik ellene vétkeztek. Jézus adta a Golgotán a vérét azért, hogy megbocsásson. Ő az engesztelő áldozat, akire mutatott az a vér, amit odaöntött a főpap. Jézusra mutatott előre, testvérek, így fogták föl a keresztjének már ősi időktől kezdve. És ez egyáltalán nem véletlen, ahogy a szövetség láda ott állt Isten és a nép között, úgy állott Jézus köztünk és az Isten között. Hogy Isten békességre hangolja irántunk, és szövetségesünké tegye, és minket az ő szövetségeseivé, vele élő, vele közösségbe élő emberekké. Amilyen jelentősége volt a zsidók számára a szövetségládának, ugyanolyan jelentősége van Jézusnak a mi számunkra, keresztjéneknek a számára. Ő rámutatott előre a szövetségláda. Ez adta igazi és még mélyebb jelentőségét ennek. Nem tudom, hogy Dávid tudta ezt, vagy sejtette ezt, de szerintem igen. Sokat tudott ő, amit mi nem is tételezünk fel talán róla, vagy sokat sejtett ő, amit mi nem tételezünk fel róla. De az biztos, hogy mi már világosabban láthatunk, nem is véletlen szerintem, hogy eltűnt a szövetségláda. Ugye mindenféle ilyen filmek jelentek meg ezzel kapcsolatban, a szövetségláda, a fosztogatói, meg elrablása, meg nem tudom, mindenféle ilyen kitalációk, ezek mind kitalációk, mesék. A Bibliában az utolsó említése Jeremiás könyvébe található, és a zsidók azt mondják, hogy valószínűleg a babiloni fogság idején tűnt el, amikor a babiloniai kifosztották ott mindent, és elvitték a kincseket, akkor tűnhetett el a szövetségláda is. És azután már nem volt meg. A fogság után visszajöttek a zsidók, fölépítették újra a templomot, ott már nem volt bent a szentek szentjébe a szövetségláda. Üres volt a helye. És aztán, amikor megújította azt a templomot, Heródes, ugye a Jézus idejébe álló templomot fölépítve, abban sem volt ott már a szövetségláda. Amikor széthasadt a kárpit, akkor ott már nem volt semmi mögötte. Mert nem tudták, hogy hol van. Azt tartja egy zsidó hagyomány, hogy Jeremiás rejtette el valahol valami barlangba, és ez adott tápot aztán ezeknek a különböző találgatásoknak, hogy valaki valahol megtalálta, meg előszedte. De ez csak egy emberi hagyomány. A Jelenése könyvében találkozunk még egyszer a szövetség ládával, mint ami a mennybe van. Tehát egy különös tárgy ez. De az biztos, hogy a mennyből közénk jött Jézus, aki, hogy így mondjam, a szövetségláda helyére lép. És az ő közvetítő szerepe az a számunkra, a keresztjének számára, és de a zsidók számára is egyébként, csak ők még ezt nem veszik, komolyan kulcsfontosságú. Summa summarum, hogy ha mindezt úgy megfontoljuk és forgatjuk a szívünkbe, testvérek, akkor megértjük, hogy miért nem tudott Dávid nyugodni mindaddig, amíg a szövetség láda nincs Jeruzsálemben, nincs az ő városába. A 132. Zsoltárban olvassuk Dávidnak a vágyódását, majd olvassátok el, ráirattam a vázlatnak a hátuljára is, azt a vágyódást, amivel vágyódik arra, hogy bárcsak az Úr lábának a zsámoja, így nevezte az Úr maga a szövetség láda, az én lábamnak zsámoja, bárcsak itt lenne. Bárcsak a közelembe lenne, bárcsak itt állna a középen. Az én szívem is erre vágyik, de Izrael szíve is erre vágyik, az urat a középre. Az ő trónja álljon itt közöttünk. Emlékeztessen minket az ő szentségére, az ő törvényére, arra, hogy mi az ő népe vagyunk, hogy mik a mi kötelességünk, és ha elmulasztjuk, hadd menjünk oda, hogy ráöntsük azt a vért, ahogy Mózesnél olvassuk. És hadd újuljunk meg a vele való kapcsolatba, álljon ott Izrael életének, hitéletének és vallási életének, de egész életének, a törzsek életének a centrumába. Hadd egyesítse Izraelt ez a láda, illetve az Úr, aki rajta ül. Mert Dávid ki tudta így fejezni talán azt, hogy nem én vagyok Izrael királya, hanem az Úr Izrael királya. Nem én fogom össze Izraelt egy hitben és egy kegyességben és egy néppé, hanem ezt a népet Isten teszi egyé. Az ő népe ez. Ő uralkodjon rajtuk, ne én. Legyen itt köztünk a fővárosunkban az Isten lábának a zsámolya. Trónja álljon közöttünk. Értitek, esztesek, milyen nagyszerű ez a gondolat? Hát nem az volna ma is kívánatos, hogy a mi népünk a centrumába kiálljon, hanem az Úr. Hanem Jézus Krisztus. Nem Máriának kell ott állni, meg nem tudom kinek, milyen szenteknek, meg főpapoknak, meg, vagy embereknek, politikusoknak, vagy gazdasági szakértőknek. Nem ők a centrum. Nem kulturális diktátoroknak, vagy nem tudom kiknek. Nem az Európai Unió vezetőinek, vagy az USA vezetőinek. Jézus Krisztusnak kell a centrumba állni. Ez a mi szívünk vágya is, hogy és a családjainkra nem ez áll. És egészen lebontva a szíveinkre nem ez áll. Pálóczi Horváth Ádám éneke, ott van az énekes könyvünkbe. Hogy arra vágyunk, hogy az ő trónja szíveinkbe legyen fölemelve, és életünk az ő tiszteletére szentelve. Nagy vágy ez. Ha valakiben ott él ez a vágy, ez az óhaj, ez a sóhaj, az a Szentlélektől van. És Dávidnak is ez a gondolata nem pusztán az ő fejéből pattant ki, hanem ez Isten által ihletett gondolat volt benne, az uratok centrumba, a kegyesség centrumába, a hitélet központjába, a nép életének a centrumába, ezt a Szent Istent, aki félelmetes is, de aki irgalmas is, és megújítja a szövetségét a benne bízókkal, és az ő kegyelmébe reménykedőkkel. Nagy gondolat, nagy vágy, Istentől való szent vágy ez. De hát térjünk át a második gondolatkörre, tudnélik Dávid nagyszerű kezdeményezésének a megvalósulására, mert ennek is nagyon sok tanulsága van. Amint látjuk a történetből, a szövetség ládát végül két ütemben, vagy két lépcsőben kellett fölvinni Jeruzsálembe. Fölvinni, mert Jeruzsálem magasan feküdt, ugye véletlenül mondja a szöveg, hogy felvinni, fel kellett vinni. De két ütemben. Dávid összegyűjtötte az egész Izraelt, a legkiválóbb embereket a törzsekből, a képviselőket, a küldötteket. Sok ember jött össze, több ezer ember. És Dávid úgy tervezte, hogy ez a sokaság nagy örömmel, zene, tánc, ünnepi étkezés közepette viszi a szövetség ládát, hogy elhelyezzék ott a Jeruzsálembe a Dávid által elkészített sátorban, az őt megillető helyre. Nem sírva, zokogva, hanem ez a sokaság majd nagy örömmel viszi az urat a centrumba. És ő kerül ott a középponti helyre. Na az első lépcső, az hát tragikusan ért véget. Az első lépcsőben, ugye Kirjat Jearimban, vagy Jehuda Bálában, föltették egy új szekérre a szövetségládát, és papok kíséretében igyekeztek azt ugye Jeruzsálembe felvinni. Abinádábnak a fiai, bizonyos Uzza és Ahió mentek a szekér mellett. Ugye, ökrök húzták a szekeret, Ahió ment elől, Uzza meg a láda mellett vonult. Ők valószínűleg papok voltak. De hát körülöttük ott volt Dávid, és az a sok-sok ember nagy örömmel, örvendezve vonultak Jeruzsálembe. Így haladtak, míg nem elérkeztek Nákon szérűjéhez, vagy mezejéhez, és ott a ládát szállító, hát szekeret vontató ökrök valami gödörbe biztos megbotlottak, A lényeg, hogy megbillent a szekér, és Uzza reflexzerűen, ott volt ugye a láda mellett, oda kapott, hogy le ne essen a szekérről az Úr ládája, hogy megtartsa. De azt olvassuk, hogy az Úr abban a pillanatban vakmerőségért, illetve meggondolatlanságáért, hogy az új fordítást mondja, lesújtott rá és megölte őt. Megölte őt. Mindez pillanatok alatt történt. Fel se fogták szinte, hogy mi történt, már is megtörtént. Sokan nem is vették észre, hogy a láda megbillent, vagy az ökörökvet, nem azzal voltak elfoglalva. De egyszer csak azt látják, hogy az Úzza meghal. Hát mi történt? Mi történt? Miért halt meg Uzza? Miért halt meg? Nos, két dolgot tudunk erre nézve mondani, mind a kettő igen tanulságos. Először is Dávid maga később kifejti, ezt a Krónika első könyvéből olvassuk, hogy azért ölte meg az Úr Uzzát, mert a ládát nem úgy szállították, ahogy Isten meghatározta. Isten meghatározta, hogy amikor a ládát viszik valahonnan valahová, akkor Áron fiainak kell a láda és az összes szent dolgot összepakolni, összecsomagolni, és utána Kéhát fiainak kell azt vinni. De ők nem érhetnek hozzá a szent dolgokhoz, a templomi dolgokhoz, vagy a szent sátor dolgaihoz. Kéhát fiai vihették, mégpedig a vállukon kellett vinni egyébként a szövetség ládát. Mózes 4. könyvéből olvassuk ezeket a törvényeket. A filiszteusok, amikor visszaküdték a ládát Izraelbe, akkor ők tették egy szekére, és úgy rácsaptak az ökrökre, azt menjetek Isten hírével. Az ökrök elmentek Kirjat Jearimba, ott kapták meg a ládát, a zsidók. De a zsidóknak nem volt szabad szekeren vinni, egyáltalán nem. És nem volt szabad tulajdonképpen csak azoknak hozzáérni, akiknek Isten megengedte, akiknek nem volt megengedve, hogy azok nem szabad volt hozzáérjenek. Ez volt Isten törvénye. Az a különös, testvérek, hogy Uzza valószínűleg tudta, hogy mi ez a törvény, tudta, hogy ő nem érhet hozzá ilyen módon ehhez a tárgyhoz, hanem csak Áron fiai, de ők már nem. És mégis hozzáért. És különös, hogy még reflexzerűen se érhetett volna hozzá. Mert úgy gondolom, és úgy gondoljuk most már, hogy ez olyan reflex mozdulat volt a részéről, hogy megbillent a szekér. Jaj. De ez vakmerőség volt. Ezt nem volt szabad megtennie. Uzzát lecsapta az Úr, letörte az Úr, mondja. A lényeg, testvérek, ebbe az, hogy Isten mond valamit, azt komolyan kell venni. Isten ezt tanította Izraelnek akkor ott, és azután is sokszor, meg előtte is már sokszor, amit ő mond, azt nem azért mondja, hogy mondjon valamit, hanem azért, hogy vegyék halálosan komolyan, mert ő halálosan komolyan veszi. Ha ő azt mondta, hogy Áron fiai csomagolhatnak, Kéhát fiai meg a vállukon vihetik, akkor annak úgy kell lennie. És ott nem lehet lazázni, meg így is jó lesz, meg úgy is jó lesz. Értitek? Csak úgy, ahogy az Úr mutatja, mondja. Ennek az árát fizették meg egyébként annak idején Áron két fia, amikor meghaltak. Az első áldozatukat mutatták be a Szent Sátornál. Ugye? És nem olyan tüzet vittek az oltárra, amit az Úr parancsolt. Ők is úgy gondolták, hát tűz. Nem azt a tüzet vitték az oltárra, amit az Úr parancsolt. És ráadásul még valószínűleg ittasak is voltak, nem józanok. Egyszerűen az Úr megbüntette őket, ők is meghaltak. Már akkor ott az Isten tisztelet legelején Isten érzékeltette a zsidókkal azt, amit itt is érzékeltet velük, hogy őt nem lehet csak úgy, ahogy nekik eszükbe jut, meg ahogy nekik tetszik tisztelni, meg szeretni, meg követni, meg hinni, hanem csak úgy, ahogy ő az igéjébe kijelentette nekik. Ő komolyan veszi az igéjét, testvérek. Hát ezt szerintem ma is, nekünk is nagyon komolyan kell venni. Az Isten igéje, testvérek. Nem véletlenül van nekünk a Bibliánk. Nem véletlenül vannak itt Jézusnak a tanításai. Azért van itt, hogy ehhez igazodjunk. Ha nem igazodunk, azzal magunkra vonjuk Istennek a haragját. Ugye megcsinálták ilyen felmérést itt Magyarországon is egy jó pár évvel ezelőtt, hogy felmérjék a magyar nép vallásosságát. És akkor kiderült, hogy a magyar nép rendkívül vallásos nép vagyunk. Ugye alig van ateista közöttünk, ez kiderült. Viszont a társadalom másik része a magam módján vagyok vallásos kategóriába sorolta magát. A magam módján vagyok vallásos. Én hiszem az Istent, a magam módján tisztelem, a magam módján szeretem. Na, ezt nevezi a Biblia maga választotta Isten tiszteletnek, Pál apostol használja ezt a kifejezést, ami utálatos az Istennek. Utálatos. Ezek az emberek elhitetik magukat, testvérek, hogy ők mekkora nagy istenfélők. De utálatos az, amit csinálnak az Isten előtt, mert Isten előtt csak az kedves, aki az ő igéjét veszi komolyan, és azt hiszi, amit az Úr itt mond neki a Bibliába, és azt csinálja, amit Jézus tanít neki, hogy csináljon. Ez a magam választotta, magam módján való hitélet, meg kegyességi élet, ez utálatos az Isten előtt. Ebből meg kell térni, ezt abba kell hagyni, és el kell kezdeni egy valódi kegyességet, valódi istenfélelmet. Valódi hitéletet, ami az igéhez igazodik. Értitek? Nagyon fontos dolog ez. Ez volt annak idején az, hogy kicsit történelembe visszaugrunk, ami a reformátorokat is aggasztotta, hogy itt vagyunk a katolikus egyházban, itt van Istennek az igéje, és egy csomó mindent az igével nem lehet összeegyeztetni. Sőt, egy csomó dolognak, amit csinálunk, vagy mondanak nekünk, az ige ellent mond, mást mond. Ez nem maradhat így. Vissza kell mennünk az igéhez, a szkriptúrához. És az kell, hogy legyen, amit Isten mondott, ami hitünknek és cselekedeteinek egyedüli zsinór mértéke. És erre a reformációra, testvérek, az az igazság, hogy azóta is szüksége van a mi egyházunknak is, de a mi családi életünknek, sőt az én életemnek, a ti életeteknek is, állandóan az igéhez való igazodásra. Mert különben magunkra vonjuk az Úr haragját. Azzal is, hogyha nem pontosan követjük, vagy más csinálunk, vagy félig meddig felelünk meg annak, amit Isten... Ne, nem szabad. A tökéletességet kell szem előtt tartanunk, és ahhoz kell valahogy igazodnunk. Nem fog menni. Hála Istennek, hogy van Jézusunk. Hála Istennek, hogy van bocsánat erre. De a törekvést nem adhatjuk alább. A célt nem, a lécet, hogy nem tehetjük lejjebb. Mert Isten nem engedi nekünk. Ő szent Isten, de irgalmas Isten is. És amit megmond, az halálosan komolyan kell vennünk. És nem vakmerősködhetünk meg, meggondolatlankodhatunk úgy, ahogy Uzza tette. Mert az ő bűne is volt. Ez a másik dolog, hogy maga az egész processzus rossz volt, nem volt Isten igéje szerint, de Uzzának magának ez a meggondolatlansága, ez a vakmerősége, hogy hát az Úr, majd én megtartom. Ne legyünk olyan vakmerőek, ne legyek olyan vakmerő és meggondolatlan, hogy azt hiszem, hogy én megengedhetek magamnak dolgokat, amiket Isten tilt. És más úton járhatok, mint amit az Isten nekem is személyesen, és nektek is személyesen parancsol. Az igéhez kell magamat tartani, nem csak a hitélet dolgaiba, a gyakorlati élet dolgaiba is. Újra és újra erre kell, hogy buzdítsalak benneteket, mint hogy magamat is. Na hát, Dávid... Azt olvassuk, hogy először, amikor megtörtént ez a tragédia, megharagudott az Úrra. Értitek? Hát ez is egy olyan különös dolog, hogy emberileg nem Uzzára haragudott meg, hanem az Úrra, hogy hát Uram, hát elrontod az ünnepet. Igen, az Úr elrontja az ünnepet. Ha nem úgy van az a dolog, ahogy neki tetszik, akkor elrontja. És Dávid megharagudott az Úrra, de utána magába szállt utána, és azt olvasjuk, hogy inkább az megijedt. A következő, amit tett, hogy megijedt az úttal, és azt mondta, hogy hogyan vihetném én a szövetség ládát akkor Jeruzsálembe. Hogyan? Már hogyan? Milyen módon vihetném föl, hogy följuthasson a helyére, amit készítettem neki abba a sátorba? Hogyan? Ha így nem. Olyan döntése jutottak, hogy a közelben volt egy bizonyos Obed-Edomnak a háza, azt ott lerakták a ládát. Majd az Úr megadja, hogy hogyan kell akkor fölvinni. És félbe maradt, félbe szakadt a nagy ünneplés. És mit olvasunk az igébe? Obed Edomot és egész háznépét megáldotta. Isten többször is elolvassuk, hogy a ládával együtt Isten is betért abba a házba. Nem tudjuk, ki volt ez az Obed Edom egyébként. Valószínűleg egy Edom nevű Istennek volt a szolgája. Tehát valószínűleg nem is volt zsidó. Minden valószínűség szerint nem volt zsidó. Találgattak, hogy ki volt, mi volt. Lehet, hogy nem is olyan nagy örömmel fogadta a ládát, pláne azok után, ami történt. De hát, na, helyet adott neki, elhelyezték ott valahova. De ezek után az Úr, aki az előbb Uzzát megbüntette azért, mert úgy viselkedett, ahogy, meg az egész processus olyan volt, amilyen, most meg ugyanaz az Úr megáldotta Obed Edomot. És ez is olyan tanulságos, nem? Ahol betér az Úr, oda ő áldást hoz. Azért nem kell tőle rettegni, meg félni. Áldást hoz. Megáldja az embert, a családját, a munkájukat, és a mi életünk is, testvérek, áldást nyer, ha az Úr ott van velünk, ha Jézus ott van, áldást nyerünk. Ha nincs ott, nem nyerünk áldást. Ha ott van, áldást nyerünk, pláne még, hogyha igyekszünk is az Úr akarata szerint élni. Csodálatos dolog ez, testvérek, hogy hát aztán a híre ment ennek, hogy ez egy áldott ember lett, ami ott van a szövetség láda, milyen áldott ember lett Obed Edom, úgyhogy eljutott Dávidnak a fülébe, hogy hát azért mégiscsak az Úr megáldotta, nem ölte meg őt, meg a családját, ahogy Uzzát, hát akkor valahogy csak van valami modus vivendi, valami jó megoldás, és azt hiszem, testvérek, hogy eljutott ő a Mózes könyveihez, ahol megvizsgálták ezt a dolgot, hogy akkor hogy is, mint is kell ezt a szövetség ládát szállítani. És ott már mondja Dávid, az első krónika könyvéből olvassuk ezt az egész történetet hosszú részeken keresztül egyébként, hogy rájött arra, hogy nem úgy vittük, ahogy az Úr akarta, és ezért volt a baj. De mostantól úgy visszük. És 3 hónap múlva felvette újra a dolgot, ezúttal az Úr törvénye szerint jártak el, már nincs kocsi, meg ökrök, hanem ott vannak azok, akiknek kellett. A léviták emelik a ládát, és viszik a vállukon, mennek 6 lépést, megállnak, Dávid áldozatot mutat be az Úrnak, hogy megköszönje, hogy eddig eljutottak, és kéri az Úr áldását, hogy a továbbiakban is őrizze őket minden bajtól. Lehet nem teljesen világos a szövegből, hogy minden 6. lépésnél áldozatot mutatott be Dávid, vagy csak az első 6 lépés után egyszer, de nincs nagy jelentősége. A lényeg, hogy az Úrra figyelt. És vigyük úgy, ahogy az Úr mondja, és ha hálát adunk, és kérjük, hogy legyen velünk, folyamatosan imádkozva vigyük a szent ládát, a neki megfelelő tiszteletet megadva. Dávid is ünnepélyes módon öltözött fel, ugye olvassuk, hogy a papi szolgálatnak az öltözetét vette föl, az efódot öltötte magára, és ott volt megint a nép, és végül a szövetség ládát fölvitték, nagy örömmel is elhelyezték a maga helyén. Ami ebben a második lépcsőbe, testvérek, nekem megint feltűnt, az elsőbe is feltűnt, de a másodikba is, az az öröm. Az az öröm. Már mondtam ezt az előbb is, de újra szeretném aláhúzni, hogy azért húzza, azt mondja a zsidó magyarázat, hogy azért sorolja fel az írás azokat a hangszereket, amikkel Dávidék vonultak, mert ki akarja fejezni, hogy milyen örömmel vonultak. Ilyen csörgő, olyan csörgő, ilyen cintány, ilyen húros hangszer, olyan fúvós hangszer, mint egy zenekar. Mert ennyire örültek, és az is itt van az írásban, hogy Dávid és a nép is táncoltak. A tánc a Zsoltára könyvbe is, ez vagy valószínűleg egy körtánc lehetett, vagy egy körben forgó tánc, nehéz kisilabizálni az eredeti szövegből, hogy egy... De táncoltak az Úr előtt, a 149. a 150. Zsoltárba, és a sokszor olvassuk ezt a Bibliába, hogy a táncolnak az Úr színe előtt. Ez nem az a őrült rángatózás, amit ilyen pop-rock koncerteken produkálnak az emberek, ez egy más, mint hogy a néptánc, a magyar néptánc is más, mint a ez a egyéb vonaglás. Ez is az Úr színe előtti örömnek volt a kifejezése, sajátos mozdulatokkal, lépésekkel kísérve adták elő ezt a dolgot. Hát teljes örömmel voltak testvérek, és ez annyira, annyira megragadó testvérek. Mi, a zsidóknak egyébként minden ünnepéhez kötődik az öröm. Hogy Mózes könyvében olvassuk az ünnepek leírását, Isten mindenhol azt várja tőlük, hogy örüljenek, amikor ünneplik, őt ünneplik. És ne kényszeredettem meg savanyú arccal, meg nem tudom, hogy, hanem örömmel ünnepeljék. Jézus idejében is így volt a vízmerítésnek az ünnep, amikor Jézus azt kiáltotta a nagy sokaságnak, hogy aki szomjazik, jöjjön hozzám és ígyék, mert én vagyok az életnek a forrása. Az ünnep a zsidóknak, az az ünnep, amit úgy emlegetnek, hogy aki még ezt nem látta, nem látott örömöt. Tehát a zsidók örömmel ünnepelték, vagy kellett, hogy ünnepeljék az ünnepeiket, az Úr ünnepeit. Ez egy csodálatos dolog, testvérek. És ma is igaz ez. Hiszen hát mindenki vizsgálja meg magát, hogy mennyire vagyunk mi örömteli emberek. Igazán mennyire örülünk mi az Úrnak? Mennyire örülünk Jézusnak? Igaz az, amit éneklünk itt éppen az elején játszotta Andor az éneket, hogy ím bejöttünk nagy örömben. Ím bejöttünk nagy örömben, felséges Isten a te hajlékodba. Majd nagy örömben jövünk, hogy meghallgassuk Istennek az igéjét. Másik énekünk is, a 163. ének is. Örvend a szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba megyünk, hol Isten szent igéjét halljuk. Örvend a mi szívünk. És az záró énekek rendjén is van a 195. ének. Áldjuk Istent végével, Isten tiszteletünknek, mondjunk immár örömmel dicséretet szent nevének. Régi énekeinkben ott van ez, hogy a kegyesek, azok örvendeznek az Úrnak. Templomba is, nem a templomba, otthon is. Örömben, bánatban örülnek az Úrnak. Hát sokszor vádolnak minket egyébként reformátusokat, hogy milyen nagyon komorak vagyunk, meg szomorúak vagyunk, meg az Isten tiszteletünkben nincs semmi öröm. Hát legyen, a szívünkben legyen öröm, az Úrnak való öröm, és akkor lesz majd az arcunkon is öröm, meg közöttünk is az örömnek a hangulata lebeg, még ha kevesebben vagyunk akkor is. Öröm tölti be a mi szívünket. Hát szabad az Úr előtt örülni. Nem kell csak félni, rettegni. Lehet félni is lehet az Urat, de az más, mint hogy félni tőle, rettegni tőle. Nem kell félni, rettegni, pláne ha Jézusba kapaszkodunk. Ha Jézusba kapaszkodunk, örüljünk, örvendezünk az Úrban. Azt olvassuk, hogy na, miután ilyen nagy örömben vitték Jeruzsálembe a ládát, és mindenki örült az Úr jelenlétének és központi szerepének, miután így örültek, megérkeztek oda a templomhoz, illetve hát a szent sátorhoz, és bevitték oda a ládát, és elhelyezték a maga helyére. És Dávid ezután áldozatot mutat be az Istennek, és odafordul az ünneplő sokasághoz, és megáldja őket. Megáldja őket. Az Úr áldásával részesíti őket, és a lelki áldáshoz még egy testi áldást ad, mert azt olvassuk az írásba, hogy egy nagy étkezést rendezett. És leírja, hogy milyen étkeket osztott az embereknek, és ez is egyébként az örömnek a kifejezése, hogy milyen süteményeket, meg egyéb mindenféle harapni valót adott a népnek. Hát egész nap ott voltak, táncoltak, mint egyféle szeretett vendégség volt az, hogy megvendégelte a népet. Dávid tekintettel volt ezekre a dolgokra, és azzal fejeződik be ez az egész talán ünnepi szertartás, hogy nem tudjuk pontosan, hogy ezzel fejeződik-e be, de én azt gyanítom, hogy ezzel fejeződik be, hogy Aszáf fiai eléneklik a 105. Zsoltárt. Egy hatalmas himnuszt énekelnek, most nem tudtam már föliratni a kis papírunkra, de olvassátok el otthon, hogy mennyire oda illik ennek az ünnepnek a végére ez a 105. Zsoltár, ahol Aszáf fiai dicsérik az Urat, dicsérjétek az Urat, és a nép azzal válaszol, dicsérjük az Urat, és ámen, és dicsérjük az Urat. És ilyen csodálatos módon, testvérek, érkezett meg tehát a szövetség láda Jeruzsálembe. Azzal fejezzük be tehát, hogy ma szemügyre vettük Dávidnak ezt a nagyszerű, szent és áldott kezdeményezését. Ennek megvizsgáltuk az indokait, a szövetség ládán gondolkoztunk egy kicsit, hogy az miben, mi is volt tulajdonképpen, és megértettük, hogy miért akarta annyira Dávid, hogy ez oda kerüljön az őt megillető helyre, illetve az Úrra megillető helyre kerüljön, és megértettük, hogy hogy sikerült aztán kivitelezni ezt a dolgot, és mire kellett tekintettel lenniük. Az biztos, testvérek, hogy Dávid, amikor ezt tette, akkor hát Lehet, hogy sejtette, hogy mindennek majd később lesz jelentősége, de később tényleg jelentősége lett. Mert ez a Jeruzsálem nem csak, hogy Dávid városa, hanem Isten városa lett tulajdonképpen. Isten városa. És attól kezdve, azt tudjátok nagyon jó, most nem akarok ebben már belemenni, hogy Jeruzsálemnek a történelemben milyen szerepe volt. Meg van ma is tulajdonképpen. Meg még lesz hónap is. De az biztos, hogy a legnagyobb szerepe akkor volt, amikor Jézus bevonult oda. A szövetség ládát, ahogy vitték. Ugye mondtam, hogy Jézus előképe bevonult, és ott örült a sokaság neki. És aztán Jézust ott megölték. Engesztelő áldozat lett, és ott támadt fel, és onnan jött az első gyülekezet. És onnantól kezdve, testvérek, a keresztjének is, ugye megyünk oda, sokan elmentek már oda közülünk is, én magam is járhattam ott Isten kegyelméből, feleségemmel, megnézni ezt a helyet. Nem a hely maga, hanem az a történet, amit ott lehelnek a falak. Tehát az a szentírást lehelik. Isten jelenlétét, Isten tetteit sugározzák valami, megfoghatatlan dolog ez. De az biztos, hogy Jézusra kellett ott is gondolnom, és gondoljatok mindig Jeruzsálem kapcsán az Úr Jézusra. Nem a zsidók a fontos, Jézus a fontos, ami megváltók, ami Urunk. És ahogy bevonult oda annak idején, a Jézus is be kellett vonuljon, és el kellett ott végezze a megváltásnak a munkáját. És mi ennek örülünk, és ezért dicsérjük az Urat. Legyen ott a kegyességünkben nekünk is nyugodtan az öröm, felszabadult derű. És igyekezzünk arra, testvérek, hogy amit az Úr mondott nekünk, az igében, ahhoz lehető legpontosabban tartsuk magunkat, és ha nem sikerül, van kegyelem. Az engesztelés fedele, a Golgota áll a kereszt. Van számunkra bocsánat, és lehet megújulnunk az Úrral való szövetségi viszonyunkba. Legyen áldott érte a neve. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy megemlékezhetünk te rólad. Régi-régi történetet olvastunk, de te jutsz róla az eszünkbe. Megvalljuk neked, hogy nagyon örülünk neked, és örvendezünk a te nevednek, Urunk. Nincs náladnál hatalmasabb, nincs náladnál irgalmasabb, nincs náladnál szentebb személy ebben a mindenségben. És ha valakinek mi örülhetünk, akkor az éppen te vagy. Köszönjük néked, hogy te vagy most ott az Istennek a jobbján, ott ülsz a trónon, a mennyek trónján, és uralkodsz, és majd egyszer fölkelsz, és eljössz újra. És köszönjük, hogy az is egy nagyszerű bevonulás lesz. És köszönjük néked, hogyha mi is ott lehetünk, már vagy veled jövünk, vagy itt élünk a földön, és akkor látunk meg, és ragadtatunk te hozzád, de bizony csodálatos nagy örömünnep lesz az, amikor találkozhatunk veled, és a te közeledben elkezdhetjük az örökké valóságot. Segíts, hogy már most tudjunk neked hitben örülni, hogy aztán majd látásban is örülhessünk neked. Köszönjük te néked, Urunk, hogy a te követésedre rányomhatja bélyegét az öröm, a felszabadultság, a derültség. Köszönjük néked, hogy nem kell állandóan sírnunk, zokognunk, még a bűneink miatt se, mert van vigasztalásunk, örök vigasztalásunk. Köszönjük te néked, hogy nem a szomorúságnak a lelkét adtad nekünk, hanem az örömnek a lelkét. Köszönjük néked, hogy ez az öröm, amit te adsz nekünk, ez egyre kiszélesedik, ez egyre nagyobb lesz, ez egyre örömtelibb lesz. Nem is tudjuk ezt fölfogni, megérteni, Urunk, de már most is olyan jó érezni a szívünkben, hogy mi örülünk neked, mint egykor Dávid örült neked, és a népe örült neked. Úgy örül neked most a te néped, és a mi szívünk is. Áldunk téged, Jézusunk, és dicsérünk téged ezen az ünnepen. Köszönjük, hogy ma is eljöhettünk ide, és veled távozhatunk, és veled élhetünk a hétköznapjainkban, otthonunkban is. Történjen bármi velünk, okozzon bármi testi, lelki gyötrelmet. Köszönjük, hogy veled élhetünk, veled hallhatunk, és veled lehetünk örökké. Áldunk téged, örömünk forrása, áldott Krisztusunk. Köszönjük néked, hogy ma is így lehettünk együtt a te színed előtt. Kérünk téged arra, hogy vezérelj bennünket a te útaidon. Segíts, hogy ismerjük meg egyre mélyebben a te igédet, és idomuljunk ahhoz, amit mondasz. Minden kérdésben. Segíts bennünket, hogy meg tudjunk tagadni minden vakmerőséget és meggondolatlanságot. Még ha reflexzerűje jön akkor is. Hadd tudjunk ott maradni melletted, Jézusunk. a te követésedben, a te igéd mellett. Köszönjük néked, hogy kérhetjük ezt magunk számára, családjaink számára, gyülekezetünk számára, népünk számára. Kérünk, hordoz bennünket a te tenyereden. Irgalmas, áldott, dicsőséges Urunk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek között. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem azt, hogy a nyári gyülekezeti hetünkre, az augusztusi hétre szabad még jelentkezni, hogyha valaki egy kicsit megkésve is, de még szeretne jönni, akkor szabad jönni. És Lupsiáné Évike kint vár bennünket, hogyha valaki szeretne előleget fizetni, illetve ha alá akarja írni jelentkezési lapot, azt tegyétek meg, hogyha egy módotok van most rá. Meglátjuk, testvérek, még azt, hogy meddig tartjuk ezt az állapotot. Itt a presbiterekkel már néhány szót váltottunk erről a rendszerünkről, de tekintettel arra, hogy a múlt héten ugye a kormány feloldott mindenféle, vagy majdnem minden rendelkezést, hát meglátjuk, hogy hajlunk arra, hogy július első vasárnapján visszaállunk a megszokott gyülekezeti rendünkre. Ha így maradnak a dolgok, most még csütörtökön lesz egy egyházmegyei közgyűlés, amire jön a püspök úr is, Fekete Károly püspök úr. Kíváncsi vagyok, hogy ő is mit mond. Majd tolmácsolom nektek, és kísérjétek figyelemmel. Reméljük már, hogy nem sokáig kell itt maszkban, meg kesztyűben jönnünk, mennünk. Bár szép a szemünk is. De azért nem véletlenül van arcunk, és jó egymást látni, úgy teljes mértékben. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.